A várakozásoknál nagyobb mértékben 6,1%-kal bővült az ipari termelés januárban. Blokád után ostromzár, orosz erők hajnalban megerősítették a krími ukrán katonai egységek körzését. Újabb videóügy, a főszereplő tudta nélkül hozhatták nyilvánosságra a Berettyó újfalui felvételt. Jó napot kívánok! A várakozásoknál nagyobb mértékben bővült az ipari termelés januárban. A statisztikai hivatal előzetes adatai szerint több mint 6%-os a növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest. Az elemzők ennél alacsonyabb emelkedést vártak. A feldolgozó iparban januárban ismét jelentősen nőtt a termelés, és a korábbi hónapokhoz hasonlóan a járműgyártás, valamint az ehhez kapcsolódó alkatrészgyártás volt a növekedés motorja. Az ipari megrendelések is kedvező képet mutatnak, ami arra utal, hogy tartós lehet a növekedés. Az MT-nek nyilatkozó elemzők szerint akár 6-8%-kal is javulhat az ipar teljesítménye idén. A járműiparban is fordulatot hozott a 2013-as év, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a Portfolio.hu Forint 2014 konferencián. Varga Mihály úgy fogalmazott, a szektor egy év alatt közel 20%-kal bővült, ami kiemelkedő teljesítménynek számít. A tárcavezető hangsúlyozta, a hazánkban működő négy legnagyobb autógyártó cég tavaly több mint 17 000 munkavállalót foglalkoztatott, és több mint 2500-zal növelte munkahelyeinek számát az előző évhez képest.
2013. decemberében mintegy 50%-kal, nem 5 vagy 15, 50%-kal múlt a fölül a járműgyártás teljesítménye az egy évvel korábbit. Az év egészét tekintve pedig ez 20%-os növekedés volt. Tehát azt tudom önöknek mondani, hogy ez ma az egyik legfontosabb húzó ágazatunk. Magyarország gazdasági életében, hogy mennyire fontosak ezek, jól mutatja talán az az adat, hogy 712 járműipari vállalat működik nálunk, amelyek több mint 115 000 embernek adnak munkalehetőséget. Tehát azt gondolom, hogy erre lehet a jövőben is építeni.
A rezsicsökkentés újabb lépéseiről döntött szerdán a kormány. A kabinet legfontosabb célja, hogy Európában a legolcsóbb energiaárakat kapják a magyar családok, illetve a magyar gazdaság, hangsúlyozta Fónagy János az Este című műsorban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, a tervek szerint a jövőben a szolgáltatónak kell fizetnie többek között a hálózat bővítéssel, a mérőhely kialakítással és a bekötéssel kapcsolatos költségek felét, kivéve azokat, amelyek eddig is ingyenesek voltak.
Ezeken a területeken, ott, ahol eddig is ingyenes volt a szolgáltatás, továbbra is természetesen ingyenes marad, ott, ahol azonban ezeket a költségeket a fogyasztónak kellett viselni, ezeknek a felét a jövőben a szolgáltató vállalját.
Minden eddiginél több, 31 országos és 13 nemzetiségi listára lehet szavazni az áprilisi országgyűlési választásokon. A Nemzeti Választási Iroda elnöke ezért azt ígéri, mindent megtesznek, hogy a szavazóknak megkönnyítsék az eligazodást. Közben megérkeztek Magyarországra az EBSZ választási megfigyelői is, akik azt mondják, ez lesz a negyedik választás, amit szakértőik felügyelnek. A módszereik ugyanolyanok lesznek, mint korábban.
A Nemzeti Választási Bizottság elnöke és az egyik tagja sorsolta ki, milyen sorrendben követik egymást majd az országos párt és nemzetiségi listák. Az április 6-ai országgyűlési választásokon összesen 31 párt, illetve pártszövetség, valamint 13 nemzetiség jelezte, hogy országos listát állít. A korábbi választásokon ennél jóval kevesebb párt tudott országos listát állítani. 2002-ben például 8, 2010-ben pedig 6. Idén változtak a szabályok, könnyebb volt összegyűjteni az ajánlásokat, ezért nőtt meg a számuk. A keddesti sorsoláson a jelenlegi parlamenti pártok közül a Fidesz-KDNP a 10., az LMP a 20., a baloldali pártszövetség a 41., a Jobbik pedig a 44. helyet kapta. A mostani sorsoláson egyelőre az derült ki, hogy a listás szavazólapon egymáshoz képest milyen sorrendben lesznek a pártok, de a végleges helyük majd a jogorvoslati határidő lejárta után lesz biztos.
Ez minden idők legnagyobb számú országos listája.
Pálfi Ilona a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, akár 4 egymáshoz fűzött A4-es lap hosszúságú lehet a listás szavazóív. A Nemzeti Választási Iroda elnöke hangsúlyozta, mindent megtesznek, hogy megkönnyítsék a szavazóknak az eligazodást. A tervek szerint az országos listát például kinagyítják majd, és jól látható helyre kirakják a választókörökben.
A Szavazatszámla Bizottság feje fölött a falra, hogy amíg ott sorba állnak, akkor tanulmányozzák, és már ott ki lehet keresni, hogy ki az ő kedvenc jelöltjük.
Pálfi Ilona hozzátette, a hosszú szavazóívek miatt most vizsgálják át, kell-e alakítani a szavazófülkéket, és ha kell, plusz fülkéket állítanak fel. Közben megérkeztek Budapestre a nemzetközi választási megfigyelők. A külügyminisztérium által meghívott szakértők azt vizsgálják majd, hogy rendben zajlik-e a választás. Minket nem a választások eredménye érdekel, sokkal inkább az, hogy maga a folyamat átlátható legyen, és megfeleljen az EBS szabályainak, legyen tisztességes, pártatlan, mondta Audrey Glover. A választási megfigyelők vezetője azt mondta, ez már a 4. olyan magyar országgyűlési választás, amit az EBS szakértői felügyelnek. A módszerek pedig ugyanolyanok lesznek, mint a korábbi alkalmakkor.
Egy hónappal a választások előtt nevet változtat a baloldali pártszövetség. Molnár Zsolt az ATV.hu azt mondta, összefogásról kormányváltásra cserélik a szlogenjüket. Az MSZP kampányfőnöke szerint a választók már tudják, hogy létrejött az ellenzéki összefogás. Ezért mostantól nem érdemes olyan szlogent használniuk, ami egyébként egy másik párt neve, mert ez a szavazáson akár megtévesztő is lehetne. Az elmúlt hetekben hiába tiltakozott a választásokon szintén induló összefogás párt, a baloldali szövetség elzárkózott a névváltoztatástól. Legutóbb szombaton adott ki az MSZP közleményt arról, hogy szerintük nem megtévesztő az összefogás kifejezés használata. Akkor a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy jogszerűtlenül a választópolgárok megtévesztésére alkalmas módon használta a baloldali pártszövetség az összefogás Pécsért, Baranyáért jelmondatot egy közösségi oldalon. Nem tartotta be az ígéretét Gyurcsány Ferenc, amikor tudta, illetve engedélye nélkül hozta nyilvánosságra a videót. Ezt mondta az a berettyóújfalui nő, akiről múlt héten jelentetett meg egy felvételt a volt miniszterelnök. A 2 gyerekes anya arról is beszélt, tudja, hogy közeleg a választás, de szerint ettől még tiszteletben kellett volna tartani a kérését. Gyurcsány Ferenc szerint nem igaz, amit a munkanélküli nő állít. Ez néhány hónapon belül már a 3. videóügy.
Haragszok. Ennyi. Haragszok, mert kisember vagyok, és engem el tud tiporni bárki.
Haragszik Gyurcsány Ferencre az a berettyóújfalui munkanélküli nő, akiről az állítása szerint tudta nélkül hozott nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc egy videót. Kérem, nézzék végig, megéri. Olyat látnak, amit eddig el sem tudtam képzelni. Így ajánlotta a felvételt Gyurcsány Ferenc a nézőknek saját Facebook oldalán.
És jól tudom, hogy régóta nincsen munkája.
Így van, 2006 óta.
A nő a felvételen arra panaszkodik Gyurcsány Ferencnek, hogy megvonták tőle a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Állítása szerint többek között azért, mert részt vett egy helyi gazda tüntetésen, és szerinte emiatt a munkaügyi kirendeltség még bocsánatkérő levelet is kért tőle.
Utána gondolkoztam el, hogy valószínű, hogy azért van ez az egész, mert én ugye van egy probléma itt Berettyóújfaluban, és én együtt éreztem akkor ott a gazdákkal, és elmentem demonstrálni.
A berettyóújfalui nő tegnap azt nyilatkozta, anyagi kár nem érte, továbbra is megkap minden támogatást a hivataltól. Ugyanakkor fenntartja, hogy bocsánatkérő levelet kellett írnia.
Én nem is haragszok rá. Tehát nem tudok rá haragudni, mert ember, és én is követek el hibákat, de meg tudunk bocsájtani.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy haragszik Gyurcsány Ferencre, mert szerinte a DK elnöke nem tartotta tiszteletben, amit kért tőle.
Haragszok. Ennyi. Haragszok, mert kis ember vagyok, és engem el tud tiporni bárki. De ők ott vannak fent, és őket senki nem fogja ezért felelősségre vonni. Hogy itt vagyok egyedül. Én elhiszem, hogy jön a választás, de ezt, ha én azt mondom, hogy nem, akkor miért nem lehet azt mondani, hogy igen, tiszteletbe tartjuk, és nem.
Víg Anikó szerint ugyanis abban állapodtak meg, hogy mielőtt a felvételt nyilvánosságra hozzák, kikérik az engedélyét. A nő szerint ez nem történt meg. Ígéretünkhöz híven visszaküldtük a hölgynek az anyagot, és kértük engedélyét a nyilvánosságra hozatalhoz. Ezt állítja Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalán. Azt is írta, hogy a nő némi hezitálás után megadta a hozzájárulását, amit többször megismételt.
Kérdeztem a Gyurcsány Ferenc urat, hogy ez most le fog menni már adásba, és mondta, hogy nem, kapok gondolkodási időt.
Víga Nikó azt állítja, hogy nem kapta meg a felvételt, nem látta, ezért nem is engedélyezte, hogy megjelenjen.
Úgy beszéltük meg, hogy elküldi, ahova járok, elküldi oda interneten magát a felvételt, hogy meg tudjam nézni. És akkor én mondhatok rá igent vagy nemet, hogy megengedem-e, hogy felkerüljön vagy nem. De ezt a felvételt én nem láttam.
Néhány hónapon belül ez már a sokadik videóügy. Októberben a hamis bajai videóbotrány miatt leváltották az MSZP sajtófőnökét és a hvg.hu főszerkesztőjét. A kislétai videót pedig novemberben hozta nyilvánosságra az Együtt PM. Mindkét felvétel ügyében rendőrségi nyomozás indult.
Miközben gőzerővel folynak a diplomáciai egyeztetések az ukrán válság rendezésére, a Krím félszigeten az orosz katonák megerősítették az ukrán katonai egységek blokkádját. Több helyen hozzáláttak egy komolyabb ostromzár előkészítéséhez. A Krími Autonóm Köztársaság parlamentje március 16-ára népszavazást írt ki a köztársaság autonóm státusáról és jogköreinek kibővítéséről. Eközben a krími parlament elvidöntést hozott arról, hogy a félsziget csatlakozzon Oroszországhoz.
Gőzerővel folytak szerdán a diplomáciai egyeztetések az ukrán válság megoldásáról Párizsban. John Kerry amerikai külügyminiszter pozitívnak értékelte a megbeszélést, amelyen az orosz külügyminiszteren kívül több nyugati ország, illetve Ukrajna diplomáciai vezetője is részt vett. Kerry elmondta, megállapodás született arról, hogy folytatódnak az intenzív egyeztetések Oroszországgal és Ukrajnával is. Kérdezze meg Lavrovot! Így fejezte be párizsi sajtótájékoztatóján az ukrán külügyminiszter, miután az újságírók azt kérdezték tőle, miért nem tárgyalt Szergej Lavrovval, ha már mindketten ugyanazon a konferencián vettek részt. Amikor a sajtó az orosz külügyminisztert kérdezte arról, hogy találkozott-e ukrán kollégájával, Lavrov annyit mondott, ki az? Én nem láttam senkit. A kelet-ukrajnai Donyecben az elmúlt éjjel az ukrán és az orosz párti tüntetők is utcára vonultak. A Kijev pártiak óriási ukrán zászlót feszítettek ki. Én a háború és Ukrajnától való elszakadás ellen vagyok. Beszélhetünk bizonyos autonómiáról, de csak is Ukrajnán belül, mondja ez a Kijev barát tüntető. Az oroszokkal szimpatizáló demonstrálók korábban megostromolták a megyei közigazgatás hivatalát. Azt követelték, hogy az önkormányzat azonnal szakítsa meg a kapcsolatot az új ukrán kormánnyal. A két tábor összecsapott egymással, az éjszakai zavargásoknak több sérültje is van. Továbbra is feszült a helyzet a Krím-félszigeten. Az orosz katonák szerda este váratlanul feloldották az árlatot és távoztak néhány korábban elfoglalt kaszárnyától. Hajnalban azonban visszatértek és megerősítették a krími ukrán katonai egységek blokádját. Több helyen hozzáláttak egy komolyabb ostromzár előkészítéséhez és tüzelőállásokat kezdtek ásni. Eközben elfogató parancsot adott ki egy kijevi bíróság a krími autonóm köztársaság Moszkva barát miniszterelnöke és parlamenti elnöke ellen. A parlament március 16-ára népszavazást írt ki a köztársaság autonóm státuszáról és jogköreinek kibővítéséről. Kijev törvénytelennek minősítette a krími törvényhozás döntéseit.
Rendkívüli informális tanácskozást tartanak ma Brüsszelben az Európai Unió állam és kormányfői az Oroszország elleni esetleges büntető intézkedésekről és az Európai Bizottság által Ukrajnának szánt mentőcsomagról. Magyarországot a csúcstalálkozón Orbán Viktor miniszterelnök képviseli. A helyszínen van tudósítónk Víg Zoltán, szervusz. Születhet-e bármiféle konkrét döntés a tanácskozáson?
Jó napot kívánok, szervusz Bence! Nos, valóban Brüsszelen a világ szeme, tehát mi is beszélhetünk arról, amiről az egész szinte globálissá vált ukrajnai válság kapcsán nagyon sokan próbálnak találgatni, hogy mi lesz ennek a rendkívüli informális csúcstalálkozónak az eredménye. Az biztos, hogy két üzenet van. Az egyik az, hogy a nyugati szövetségi rendszer vagy rendszerek példátlanul összezárnak és egységesek Ukrajna védelmében, Ukrajna területi épségének és szuverenitásának védelmében, illetve egy nagyon erős üzenetet szeretnének küldeni Oroszországnak abban a tekintetben, hogy a párbeszéd útján kell ezt a válságot tisztázni, mert az gazdasági és politikai károk egyre csak nőnek, és mindkét félt egyformán sújthatják. Amit te is említettél egyébként bevezetődben, valóban az állam és kormányfők megvizsgálják, hogy milyen azonnali segítséget tudnak Ukrajnának adni. Itt egyrészt ugye meg kell akadályozni Ukrajna pénzügyi azonnali összeomlását, és ehhez az Európai Bizottság által tegnap felajánlott több éven keresztül összesen 11 milliárd eurót jelentő segítség egyelőre kevés, tehát szükség van arra is, hogy a nemzetközi valutalappal együtt dolgozzanak ki egy azonnali mentőcsomagot. A probléma az, hogy egyelőre a kijevi kormány nem tud ígéretet vállalni azokra az elkerülhetetlen reformokra, amelyek egy IMF csomaghoz szükségesek lennének, és itt visszaérünk ahhoz a történethez, hogy tehát valóban szükség lesz egy olyan kijevi egységkormányra, amelyet előbb-utóbb Oroszország is elismer, és akkor hozzá lehet kezdeni a közös kárenyhítéshez. Addig viszont a diplomáciai feszültség még tartósan fennmaradhat.
Vig Zoltánnak köszönjük szépen. Emberre is veszélyes idegméreggel pusztítottak el ritka védett madarakat egy Szolnok melletti szántóföldön. A rendőrség két vadőrt gyanúsít a bűncselekménnyel. Eljárás indult ellenük természetkárosítás miatt, és akár 3 évet is kaphatnak.
Két ritka védett madár tetemét találták a természetvédelmi őrök tavaly szeptemberben Szolnok mellett, a Tiszavárkony és Tiszajenő közötti szántóföldön. Mivel az elmúlt időszakban több hasonló eset is előfordult errefelé, értesítették a rendőrséget. A Nemzeti Nyomozó Iroda megállapította, hogy a parlagi sast és a barna réti héját megmérgezték. Csak nem fél évig tartó nyomozás után a rendőröknek sikerült elfogniuk két helyi vadászt. A gyanú szerint ők mérgezték meg a védett madarakat.
Sikerült február 27-én két főt eljárás alá vonnunk, illetve elfognunk. Ők mind a ketten egyébként vadőrök, egy 42 éves tószegi és egy 29 éves szolnoki lakosról beszélünk.
A két vadász tagadja a bűncselekmény elkövetését. Egyelőre csak természetkárosítás miatt folyik ellenük eljárás, de feltehetően napokon belül méreggel visszaélés büntettével is meggyanúsítják őket. Az egyik megmérgezett madarat a korábban Rudolf névre elkeresztelt parlagi sast tavaly egy orvadász már lelőtte, de az állatorvosoknak akkor sikerült megmenteniük az életét. Az idegméreggel szemben azonban nem volt esélye.
Ezek a mérgek rendkívül veszélyesek, nem csak a madárra, ezért ezeknek az eseteknek nagyon nagy a társadalmi veszélyessége, hiszen néhány gram az emberi szervezetbe kerülve is azonnali halált okoz.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. januárjában uniós támogatással programot indított a parlagi sasok védelmében. Az akció célja, hogy visszaszorítsák a mérgezéseket. Védett etetőhelyeket létesítenek, őrzik a fészkeiket, és jeladóval követik a madarak mozgását. A parlagi sas kihaló félben lévő ragadozó madár. Magyarországon 150 pár él, ami a fele a teljes európai állománynak.
Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Ma még nedves levegő alakítja az időjárást elsősorban a Kárpát-medence nyugati területein, de az éjszakai órákban ismét egy nagyobb nedvességtartalmú levegő érkezik délkelet felől. Ennek hatására továbbra is előfordulhat, főként a medence déli és középső vidékein kisebb eső, illetve záporeső. A délutáni órákban azonban inkább még szakadozik a felhőzet kelet-észak-kelet felől, több helyen erős, a Alpok alján viharos lökések kísérik majd az északnyugati szelet. Általában 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleti tájakon, a borongósabb nyugati-délnyugati vidékeken azonban ennél több fokkal hidegebb lesz. Éjszaka viszont megérkezik a nedvesebb levegő délkelet felől, főként a medence déli délkeleti részein számíthatunk újabb, kisebb esőre, illetve záporesőre, és holnap napközben is főként a déli vidékeken lesz zártabb a felhőtakaró, de a medence középső sávjában is több helyen előfordulnak napközben a záporok, és továbbra is keleten alakulnak magasabban a maximumok. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.